bennünket ölelők.
Kertész Ferenc Esperessel, Tokai plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egri érsek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordulom Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirati irodát a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti ország részben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál az adás szerkesztője Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Torna Szent Jakabi templommal foglalkozunk, valamint néhány a környéken álló szakrális emléket is bemutatunk önöknek. A folytatásban pedig egy Mária Pócsi és egy Filkeházi útmenti feszület történetét is megismerhetik. Számítok figyelmükre! Élet a határon címe jelent meg nemrégiben Csontos László könyve, édesapja szülőfalujáról, Torna Szent Jakabról. Sok mindent olvashat benne az érdeklődő, a Torna Szent Jakab iránt érdeklődő. Többek között feldolgoztad a Szent Jakab templom és a kápolnák történetét. Miért kezdtél el foglalkozni ennek a településnek a történetével?
Hát, csak is a családi kötődés miatt. Ugye hát én gyerekkoromban nyaraltam Tornaszentjakabon, ugye a nagyszülőknél, Viszlón, ami egy szomszédfalu volt, meg még többet nyaraltam. Ez egy csodálatos vidék ott az ország határ mellett, és amilyen szép, annyira ismeretlen is, hiszen Trianon után ez a határzónába esett, és azért nem fejlesztették, utána a rendszerváltás után meg azért, mert éppen minden tönkrement, és akkor miért lett volna a határzónára pénz. Tehát ugye ez a mai napig megmaradt ebbe a két faluba, annyira különleges nép él, hogy ott a kommunisták még TS se tudtak csinálni, ami az országban alig van ilyen település, hát Tornaszentjakab meg Viszló ilyen volt, hogy megmaradt az ősi magyar falusi gazdálkodás, amit én ennek köszönhetően gyerekkoromból saját magam is ismertem, hiszen nagyapáikkal felültem a tehenes szekérre, ugye mind a kettőnél, ugye ültem a szekére, mentünk ki a határba, aratás volt, akkor láttam az aratást, ugye utána akkor kazlabba volt a széna, hogyha ugye széna volt, hogyha búza, akkor meg kalászba rakva, ugye, és akkor rakották fel a szekérre, és akkor hordtuk haza, otthon cséplés volt, cséplőgéppel, még nem volt traktor, meg nem volt kombány, meg hasonlók, legalábbis a szegény magángazda faluban, mert a TS-eknek már volt, csak hát ez a TS világ volt. Tehát ennek köszönhetően ismertem a 800 éves magyar mezőgazdaságot, mondjuk, ami ez a vidéken folyt. Én, mint történész végzett, két történész diplomám van, ugye, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok az ősöknek addig, amíg én meg tudom csinálni, és van miről.
Többek között a templomról és a kápolnákról néhány szóban mondjuk el, hogy milyen is a Szent Jakab templom?
Hát a Szent Jakab templom egyébként ősi magyar templom, egész annyira, hogy Árpád-kori, tehát benne van a műemlékek jegyzékében is, sőt a régi bejárati fülke ki is van bontva. A templomon legalábbis úgy, hogy látható, tehát jelezve, hogy hol volt, hiszen nem a barokk, mert később átépítették barokk stílusban, megtoldották, de megvan az régi része, és annak az oldalán van egy bejáró, egy fülkeszerűség, ugye az volt a régi bejárat a templomnak. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen maradt meg, főleg ilyen eldugott vidékeken, ami kétszeresen volt eldugott, egyszer azért, mert az ország pereme, de amikor nem volt a perem, akkor is eldugott vidék volt, hiszen dombság, hegyek körbe-körbe, oda még a török is csak egyszer ment, a tatárt nem tudjuk, hogy járt-e vagy nem járt ott, tehát nem volt, aki ledombolja.
És a kápolnák?
Van két római katolikus kápolna a falu szélén, általában az egyiket ismerik, ami az országút mellett van, hát nyilván azt ismerik, az 1777-ben épült, tehát még az is ilyen műemléképület. Sok érdekessége van, de egy különleges története, amely az 50-es években játszódik. Ugye én mondtam, hogy a határ mellett van, határőrség is volt ugye Hidvégardóban, Hidvégardós Jakab között, mert a tanya, ami Jakabhoz tartozik, ott volt a határőrségnek a laktanyája, és a határőrök ugye jártak Jakabra is, illetve hát ugye a határőr, nem tudom, hogy tiszt vagy altiszt volt, úgy esett meg a történet, hogy általában azok, ugye a hivatások azok kommunisták voltak, ezen nincs mit szépíteni, hiszen kommunista állam volt, és akkor gúnyolódott, mert a jakabiak azok mindig nagyon vallásosak voltak, egyébként viszlajak is, és akkor ott a kápolna előtt imádkoztak, és akkor jött a határőr tiszt lovon, és akkor ugye ő megtette azt, hogy oda ment, kivette a szentképet, a Szűz Mária szentképet a kápolnába, kimért egy tisztnek ugye ellen, van egy fegyver volt nála, kettő bárki ellenállott, az a börtönbe rohadt volna meg. Tehát az biztos, hogy ez elvitték volna azon az ávó, mint klerikális összeesküvőt, aki erőszakot tett a határőrön. Tehát a határőr kivette, ugye az emberek ott szörnyűködtek, és felkötötte a ló farkára, hogy majd ő példás statuál, hogy húzza a ló utána a szentképet, hogy ennyire lebecsüli. Igen, ám csak a ló az megijedt, vagy valami, tehát nem volt hozzászok, hogy a farkához van kötve valami. Megugrott a ló, a határőr leesett, és jól összetörte magát. Elvitték, azt nem tudjuk, hogy túlélte vagy meghalt, de ezek után Jakabiak még vallásosabbak lettek, hiszen ez volt az istenverés.
És ezt a történetet honnan tudod?
Ezt édesanyámtól tudom, mert ő 56 után, 58-ban ment feleségül édesapámhoz, és másfél-két évig Tornaszentjakobon élt. Ugye édesám görög katolikus, de hát ugyanúgy járt a római katolikus templomban, nagymamám nagyon vallásos volt, meg élt még dédnagymamám is, és elmesélték neki, és akkor lehet, hogy ezt a történetet már Tornaszentjakobon élők nem is ismerik, hiszen már abban az idős korosztályból már csak egy-kettő él, viszont édesanyám szerencsére még él, és akkor elmesélte nekem ezt a történetet.
Gondolom, kiskorodban, amikor ott nyaraltál, nem csak a mezőgazdasági munkákba láttál bele, hanem a vallási életbe, a búcsúba.
Természetesen, hát nekem nagyszüleimmel, hogyha akartam vagy nem akartam, akkor is menni kellett a templomba mind a két faluba. Ez nem volt kérdés, hogy menni kell, tehát nyilván Tornaszentjakobon a római katolikus templomba mentem, Viszlón az kis a görög katolikus falu, az nem megosztott falu, csak egy-két betelepő meg beházasodó van, aki katolikus volt, ott meg a görög katolikus templomba mentem. És akkor ott voltam nagyapámmal, vagy sógorral, édesanyám nővérének a férjével, fenn a karzaton, mert ugye a férfiak oda jártak, tehát én ott voltam, és akkor persze is tökéletes, és már mind a két vallást, illetve még azt azért, hogy mondjam, hogy Tornaszentjakobon van még egy kápolna, amit kevesen ismernek, az a Felvégnek a végén van, kint a földek között, de az is nagyon szép állapotban gondozott. Annak nem tudok ilyen történetét, de azt csak azért említettem meg, hogy ez annyira buzgó katolikus falu volt, hogy két kápolnájuk is van.
Viszlót is többször említetted, rá kell, hogy kérdezzek, hogy Viszlóról ilyen történeted, vagy valamilyen van?
Számtalan történetem van, egész nap tudnék mesélni, de csak egyet mondok el. Nagyapám még háza volt, akkor a falu most már nem, mert épültek közben több ház lefelé, de 1940-es éveken, tehát a világháborúkor még nagyapám még háza volt, mert új ház volt, újonnan épült, a falu legszéle volt Rakaca felé. És buzgó görög katolikusok voltak az ősök, és ezért az övék volt már a ház parcella korábban is, és útszéli keresztet, egy szép klasszikus nagy keresztet állítottak az útszélére, és mögé épült a ház.
Ők maguk?
A dédszüleim idejében, igen, tehát akkor épült a kereszt. Annak is megvolt az oka, ha jól emlékszem, az volt, hogy a utolsó pestis járvány túlélték, és ezért annyira hálásak voltak az Istennek, hogy ők túlélték, mert egy keresztet állítottak. Megfogadták, hogyha túlélik, állítottak egy keresztet. Túlélték, állítottak egy keresztet a falu szélén. Tehát ez nem volt kérdés abban az időben, hiszen egy vallásos ember az becsületes volt, és nem úgy volt, hogy akkor most alkudozunk, hogy mégse kereszt, csak egy, mit tudom én, egy fából valamicskét vagy ezért. Tehát ő azt fogadta meg, ha túléli, akkor egy kereszt, akkor egy keresztet állítottak, pléklisztussal rajta, mint ahogy illik, és akkor 1944-ben karácsonykor jöttek be az oroszok Viszlóra, ugye valójában a szovjetek, csak mi mindig orosznak mondjuk, Rakaca felül, a Cseres felül, az erdő felül, és valamelyik katona, ugye ezek az egy jó része azért, ugye hatott az ideológia meg a fejmosás, ezek kommunisták voltak, és utána kritizálták a vallást, pláne a katolikust, ami még az ortodox, ők úgy kezdek, mint ellenség, mi csak azt mondjuk, hogy más vallás, ők nekik ez ellenség, tehát egészen más a szemléletük az oroszoknak, és akkor meglátták a Plé Krisztust a falu szélén, akkor valamelyik fogta a géppisztolyt, és belelőtt, és a kezénél találta el, ahol fel volt szögezve Jézus, ugye a Plé Krisztus, akkor találta, és a beton mögül lecsapódott, tehát leverődött a golyónyom, ott volt, még gyerekkoromban is ott volt mindig a Plé Krisztus mögött, ahol a szovjet katona belelőtt, ott volt a golyónyom. Ez sajnos már nem látható, mert a keresztet a nagybátyámék élnek a nagyszüleimnek a portáján, és hogy 10 éve a lakást felújították, és a keresztet is gyönyörűen felújították, restaurált minden, csak egyetlen hibát elkövettek, kijavították a golyónyomot, tehát most már nem látszik a golyónyom, mert tökéletesen megcsinálták, csak éppen ezzel eltűnt ez a legenda.
De ez nem csak legenda volt.
Ez nem legenda, ez valóság. Tehát ez valóságos történet, persze, de történelmi útikönyvet is írtam, tehát az én megyém, az egy különleges megyekönyv, hiszen a megye minden része, a történelmi minden korszaka benne van a őskortól napjainkig, és ugye érdekesen történetekkel bemutatva, hiszen benne van a tatárjárástól kezdve a törökkorig minden. Tulajdonképpen egy kis útikönyv, és a legnagyobb visszajelzés az volt belőle, amikor megjelent a kötetem, és utána kaptam egy fotót a Facebookon egyik olvasómtól, amin ő volt rajta, meg egy biciklis csapat, lefotózva a nagyszülőmnek a szülőháza előtt a kereszttel, hogy eljöttünk ide, és hogy az útikönyv alapján csinálták a túrát. És akkor mondom, hát nekem ettől nagyobb visszajelzés nem kell, hogy megáll a biciklis csapat a kereszt előtt, és lefotózzák, és elküldik, hogy a könyv alapján járjuk a megyét. Egy dolgok miatt megérte megírnom, egyetlen dolog miatt már, mégpedig az, hogy ez Szlovákiából derült ki, mert Amerika, meg Kanada, meg stb. A történet hosszú, a lényeg az, hogy ugye ez határfalu volt, a rokonaim egy része Magyarország, én nem ismerem a határon túli rokonaimat, de úgy van, egyik falunál Magyarország, másik fal Szlovákia, a rokonok egy része a határ másik oldal esett. Na most volt olyan rokonom, aki Tornához csatolt településen lakott, ugye határfaluban, de az már Szlovákia lett, és 1921-ben kivándorolt Kanadába, mert nem akart Csehszlovákiába élni. Na most eltelt 3 generáció, unokája, az most már az Egyesült Államokban él. Amerikában nagy divat, hogy a DNS, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, ott ipari szinten csinálják a DNS kutatást, és ez a magyar kitalált, hogy neki meg kell csinálni a DNS-ét, megcsátott a DNS-ét Amerikában, és addig visszamentek, hogy a Magyarországon megtalálták a legősibb ősét, Szabolcs vármegyében, egy ősi magyar honfoglaláskori temetőben az egyik bejövő magyar vitéznek a leszármazottja, a rokonom. Na már most mi a vérrokonok vagyunk, nagymamámon keresztül, tehát hogyha neki ős magyar a rokona, akkor nekem is ős magyar az ősöm. Ilyen egyszerű. Tehát ezért megérte, hogy megtudtam, hogy nekem ős magyarok az őseim. Legalábbis 1,5%-ban, hiszen ki tudja, hogy azóta eltelt az a 20-22 generáció, hogy közben mit jöttek, mit cserélődtek, de én azon kevesek közé tartozom, aki elmondhatja igazoltan, hogy ős magyar ősei vannak, akik a Vereszkei szoroson keresztül jöttek be Magyarországra.
Az elhangzott beszélgetésben Csontos László írót hallották, akinek több könyve is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével foglalkozik. Mi ezekből 2 említettünk meg, az egyik az Élet a határon, a másik az Én megyém volt. Ahogy adásunk elején ígértem, két kereszttel még adós vagyok, ezért most képzeletben látogassunk el Mária Pócsra. Az Éléskereszt történetét egy onnan elszármazott, név szerint Subec Mihály mondja el.
Mária Pócson rengeteg kereszt van, azt lehet mondani, szinte minden utcasarkon, minden dűlőúton. Hát mondjuk ez érthető is, ugye, mert egy kiemelt vallási központ, és az egyik, hát nem a legrégebbi, de az egyik legrégebbi közé tartozó az úgynevezett Illéskereszt, aminek egy nagyon szomorú története van. Az Illéskeresztet Szapár Illésnek az édesanyja állítatta a fia emlékére. Szapár Illés az egy fiatal Mária Pócsi gazda volt, aki jegyességbe került egy, azt hiszem, talán Tyukodi lányjal, és már ki is hirdették őket a templomba többször is, és készült a család az esküvőre. Gyakorlatilag már rotyogott a lakodalmi ennivaló ebédvacsora. Amikor ez a fiatal vőlegény, mondták neki, vagy tapasztalta, hogy nincsen elég dohány. És gondolt egyet, fölugrott a lovára, és elindult a papoknak, a görögkatolikus papoknak, akkor volt egy dohánygyára, vagy dohányszárítója Mária Pócsnak a határába, és arra elindult. Ezt a Tyukodi lányt, az ő mennyasszonyát egy másik férfi is szerette volna, állítólag szintén Tyukodi volt, de hát ugye a lánya másik fiúnak ígérte el magát, illetve azzal is volt a jegyesség, és ez nem tudott beletörődni a helyzetbe, és valahogyan megtudta, hogy a fiú, a fiatal vőlegény lóháton megy a falu határa felé dohányért, valahogy megleste, megvárta, aztán nem tudni, hogy én nem tudom legalábbis, pedig próbáltam már a nyíregyházi rendőrségen is utána érdeklődni. A lényeg az, hogy a felállított keresztnek a helyén ott ölte meg, és hát gyakorlatilag a násznak induló gyönyörű szép nap egy gyászba torkollott, mert a fiút ugye holtan találták meg, amikor keresni kezdték. Néhány unokabátyám él Mária Pócson, őket faggattam meg, a feleségeiket is, de túl sokat nem tudtak mondani róla. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres Mária Pócsi lehetett a vőlegény, mert a Szapár név az egy Mária Pócsi név.
És akkor ezért Illéskereszt, már az ő nevét ragasztották.
Igen, a fiút a Szapár Illésnek hívtak, az édesanyja pedig a gyilkosság helyén a fia emlékére emeltette a keresztet 1920-ban.
És be tudjuk azonosítani, hogy melyik kereszt ez a jelenlegi Mária Pócsi feszületek közül?
Szégyengyalázat, de életemben eddig csak egyetlen egyszer voltam ennél a keresztnél, pedig többször készültem oda. Unokabátyáim vezettek el. Ez a jelenlegi Pápa térről kell kiindulni, Pócs Petri irányába, nem tudok más mondani, körülbelül Pócs Petri irányába egy ilyen erdős, dimbes, dombos úton kell menni, és akkor...
Hát, telefonján van a képe, ugye?
Igen. Hát itt van ez a tipikus régi kereszt. A felirata pedig, mindjárt mondom, csak kinagyítom. Igen, tehát a felirat Isten dicsőségére állította özvegy Szapár Jánosné 1920. június 24-én Illés fia emlékére. És ezért az a neve, hogy Illéskereszt, mint ahogy a Gyulai felé vezető úton levő keresztet az Gyulai keresztnek nevezik, ami régen az Ófehértói úton úgynevezett Szenthegy volt, mert mit tudom, egy 20 méter magas dombon kellett átmenni a Szenthegyi kereszt. Hát ilyen elnevezések mindenhol vannak Mária Pócson.
A Mária Pócsi Illéskereszt történetét Subec Mihály osztotta meg önökkel. Thank you. Befejező riportunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Filkeházán készült, ahol egy házudvarán feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ba. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugorodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoraljaújhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését. És Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
bizony. Ezt a két alakot, azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
Igen, úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is, meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt fölállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak, és elolvassák a feliratot.
Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten Czeizel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ról. Czeizel Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődési lemaradással, fogyatékossággal küzdenek, vagy atipikus viselkedés veszélye áll fenn. Ez az a két szó, amely miatt felkerestem Czeizel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És hogy megkérdezzem, és megkérjem, hogy beszélgessünk erről az ADHD-ról, az egyik legkevésbé ismertem, ritkának egyáltalán nem mondható pszichiátriai problémáról. Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés? Lehet összefüggésbe hozni?
Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezen túl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal élő gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más esenés gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakemberkörökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a COVID óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgáló helyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó, jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros, figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtő fogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelenti, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van a tipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomban minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.
Ugye neurobiológiai fejlődési rendellenességnek is mondják az ADHD-t.
Igen.
Aminek a tünetei gyerekkorban kezdődnek, és eszembe jutott, hogy vajon van-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van az ADH felismerésének a korai fejlesztésben például?
Ugye nem én vagyok a megfelelő ember különben, tehát nálamnál jóval, hogy mondjam, az ADHD-val jóval tapasztaltabb és nagyobb tudású emberekkel is lehetne beszélgetni, de azért nem hárítottam el a felkérését, mert ugye azt mondjuk, hogy az ADHD tünetei, amit mindjárt elmondok, hogy mely három fő területre fókuszálnak a tünetek erősítése, azok akkor állják meg a helyüket, hogyha már 7 éves kor előtt is megjelentek. Most az élőadás előtt ugye mi beszélgettünk arról, hogy ennek van egy ismerőse, ahol ott a kamasz fiatal felnőtt korba fölvetődött, hogy ott érintette a fiatal, mert hogy nehéz vele az otthoni életben együttműködni. És ezt azért fontos ilyen módon, most mégiscsak visszahozom az ön példáját, mert azért fontos az anamnézis, és azért fontos az anamnézis az, hogy feltérképezzük, hogy ez a mondjuk most 14 éves gyerek, vagy 18, milyenek voltak a szülési körülményei, ez nagyon fontos, a szüleinek milyen volt a kisgyerekkora, ők hogyan nőttek fel, akkor milyen volt a várandóság, milyen volt a csecsemőkor, és milyen volt a kisgyerekkora, mert az ADHD diagnózist csak akkor adja meg a jó szakember, hogyha egyértelműen látható, hogy a tünetek már 7 éves kor előtt is megvoltak, de most már egyértelműen tudjuk, hogy ezek a tünetek, és ezt már mi is látjuk a korai fejlesztő központban, 2 éves kor körül is egyértelműen ott vannak, és hogyha nagyon érzékenyen vesszük fel az anamnézist, akkor ez már kiderül, hogy ez már a csecsemő korban megjelennek bizonyos olyan fajta tünetek, hogy nehezen megnyugtatható, nehezen altatható, a táplálkozásban és azért nagyon nagy nehézségei vannak a családnak, hogy ezt a babát megetessék. Szóval a kérdésére a válasz, hogy többnyire 4 éves kor felett kapnak az érintett gyerekek ADHD diagnózist, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ki adja. Ezt nem lehet csak egy ilyen, hogy mondjam, a játszótéri, vagy az óvodai csoportban, vagy az iskolai viselkedés alapján egy ilyen szubjektív benyomásra alapozni és diagnózist adni. Ennek van egy komoly diagnosztikai protokollja, amit minden esetben gyerek pszichiáter, fejlődés, neurológus, pszichológus és hozzáértő pedagógus adhat meg megfelelő vizsgáló eszközökkel. Most azt mondjuk, hogy az iskolás korú gyerekek körülbelül 10%-a érintett az ADHD-ban, ami azért nagyon sok, tehát 100 gyerekből 10. Nem. És akkor, hogy az okokra most visszamegyek, csak hogy elmondtam, hogy idáig, hogy a tünetek megjelenése ugye az segít, és a tüneteknek a tisztázása, hogy már a születés csecsemőkor, kisgyerekkorban, hogy alakult ennek a gyerkőcnek a fejlődése. Szóval egyértelműen ugyanúgy, mint az autizmusnál, és azért ez fontos az autizmusról is beszélnünk, mert nagyon-nagyon sok kisgyerek mind a kettő tünetcsoportban érintett. Tehát az ADHD-ban is, és az autizmusban is.
Ugye itt a figyelemzavarra, meg a hiperaktivitásra kell elsősorban gondolni, ugye?
Mindjárt a tüneteket elmondom, igen. Csak még egyszer mondom, hogy csak ADHD-ról is és tudunk csak beszélni. A mi gyakorlatunkban, a koraiban azért ezek nagyon gyakran, tehát mondjuk a gyerekek 25%-ánál, akiket látunk, és aztán a későbbiekben is van mind a két tünet együttesben érintettsége a gyereknél. Szóval a tünetek, három fő terület van, ami figyelmet igényel, ugye ADHD figyelem zavart jelenti, ami azt jelenti, hogy szórt a gyerkőc figyelme, nehezített a feladattartása, nem követi például az utasításokat, de ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud figyelni, hanem pont azt jelenti, hogy egyszerre több dologra is figyel. Tehát, hogyha játszik valamivel, de éppen elrepül az ablak előtt egy repülő, vagy egy busz megáll a buszmegállóba, aminek beszűrődik a hangja, vagy egy motor, vagy a szomszédszobába egy kisgyerek felsikkant, akkor ő az a pillanatban eltereli az addig végzett feladatról való figyelmét. Tehát nem az van, hogy nem tud figyelni ez a kisgyerek, hanem éppen az, hogy az idegrendszere nagyon érzékeny, és hogy elviszi a fókuszt az éppen adott viselkedésről egy másik inger. Jó, tehát, hogy ez a szólt figyelem, vagy figyelem zavar. Ez a vezető tünet, ugye, mert az iskolába, az oktatási rendszerekbe, ugye ez az, ami kiüti a biztosítékot, hogy nem ül meg a popsiján, fenekén nevezzük nevén, de kisgyerek meg popsiján, nem vesz részt olyan módon a közös feladatokban, nem tartja a feladatiságot. Tehát ilyen módon a figyelmére hatással van, de miért van hatással? Mert ott van ugye a hiperaktivitás is ugyanúgy benne. A hiperaktivitás pedig ugye azt jelenti, szóban is benne van, hogy nagy a mozgásigénye, nehezen tud megülni és fókuszálni az előbb említett feladatra, így módon a figyelmét is nehezen tudja megtartani. Ez olyan, mintha egy állandó ilyen készenléti állapotban lenne az ő teste is, hogy ő tehát leül mondjuk 2-3-15 másodpercre, de megint észrevesz valami, és akkor itt megint csak a szólt figyelemre észreveszi azt, hogy elmegy egy motor vagy egy gyerek az ablak előtt, és azonnal oda szalad, és ilyen módon nem tudja azt a feladatot tartani. Tehát, hogy elkalandozik a figyelme, ez mind a kis buksiában is, de ez mind fizikailag is megtörténik. Tehát nem ül meg játékfoglalkozás közben, ebéd közben, a feladat helyzetekben, ami hát szintén, ugye, ha az iskolát vesszük alapul, ugye ez nem egy előny. És ugyanakkor, hogy ha ember ezekről a tünetekről beszél, akkor mindig azt szokta mondani a hallgató, hogy hát ha én most magamat elkezdem vizsgálni, és ezeket a tüneteket hallom, akkor mindenki körülbelül azt mondja, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok, mert itt van például az a fő, itt a hiperaktivitással összefüggő tünet, hogy nagyon rossz a monotón a tűrése. Tehát ő valamit csak azért hosszú ideig nem csinál, az ADHD-s gyerek, mert az az iskolai feladat. Tehát most itt az alsó tagozatban emlékszünk, hogy a betűket hogyan kellett tanulni, és hány hullámos vonalat, meg vízszintes vonalat kellett egymás után sokszor leírni. Na most egy ADHD-s kisgyereknek ez egy olyan, meg tudja csinálni, de körülbelül az van, hogy minek csinálja meg három sorban, amikor egyben már megcsinálta, és ő neki elkalandozik a figyelme. Tehát ez a monotónia tűrése, ami ugye azt is jelenti, hogy nem jó, ilyen módon nem tartja fenn a figyelmét, és egy számára érdekesebb dologra fókuszál. Hogy ezeket így elmondom, akkor ezek egyáltalán nem kóros tünetek, és akkor jön a harmadik, az impulzivitás, ami ugye mind a kettővel összefügg, a szólt figyelemmel, ugye ezzel a hiperaktív mozgással is a térben, és ott van az impulzivitás, ami például a szociális interakciókban jelenik meg, hogy az óvónéni, vagy a szülő, vagy bárki elkezd vele beszélgetni, és akkor nem várja meg, amíg befejezi a másik, hanem rögtön közbe vág a saját érdeklődése, vagy a témába vágóan, ugye nem hallgatja meg a kérdést, hanem azonnal közbevág, és hát most belegondolunk, mindenkinek van ilyen ismerőse, magamat is beleértve, mármint hogy én magamat, mint érintettek, hogy én is hajlamos vagyok erre, mert ugye intenzíven működik az agya, hallja a kérdés elejét, és ő azt gondolja, hogy már az egész kérdést meghallotta, és válaszol például. De közben ez nem biztos, hogy ez valóban jól mérte fel ezt a helyzetet, tehát hogy ez ilyen, hogy mondjam, ilyen hétköznapi nyelven nevezhetjük türelmetlenségnek.
Belevág.
nevezhetjük udvariatlanságnak, ez megint csak egy iskolai helyzetben, ahol a tanítónéni kérdez, és ott van egy koreográfia, hogy a tanítónéni kérdez, a gyerek válaszol, a tanítónéni reagál. Na most, amikor a gyereknek több az információja a fejében, és ő egy kérdésre nem csak egy dolgot tud válaszolni, hanem eszébe jut 12 másik dolog, azért ugye az megint csak nem az, amit a tanítók szeretnek, pont. Igen. Szóval gyorsan reagálnak, ez is van, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és túl sok információ jut akár egy dologról eszükbe, és ez a sok minden, tehát a figyelem zavar, és a figyelemnek ez a fajta nehezen összpontosítása, a sok dologra való figyelem, a fizikai aktivitásban is megjelenő ugyanilyen impulzivitás, és ez a kommunikációban is megjelenik, akkor belegondolunk, hogy ennek a kisgyereknek, hogy mennyi inger van a fejében, tehát hogy mennyi egy kérdésre, őnek eszébe jut 6 dolog, de főleg akkor, hogyha 6 dolog történik a környéken, és mind a 6-ot észleli, közben fókuszálnia kell az óvodai iskolai feladatra, abból neki eszébe jut valami, de közben abból még inkább eszébe jut, hogy milyen ingert hallott egy másik szobába. Szóval ebből adódik össze az a tünetegyüttes, ami, és akkor ez a nagy kérdés, hogy ennek mi az oka, mert egyértelműsíthetjük, és ha anamnézist veszünk fel, ugye amikor a szülőket kikérdezzük, hogy ők milyenek voltak gyerkőckorukban, hogy ők hogyan élték meg a saját gyerekkorukat, akkor körülbelül azért a szülők 50%-a arról számol be, hogy ők is hasonló attitűdű, viselkedésű, impulzivitású emberek voltak, legalább az egyik szülő, ez nem minden esetben természetesen, de és akkor itt az öröklődés ugyanúgy, mint amikor az autizmusról is beszélünk, hogy az autisták is többen vannak-e. Ugye mind az autizmus, mind az ADHD esetében azért az egyértelmű, hogy most beszélünk erről ennyit. De 5 éve, 10 éve nem beszéltünk az ADHD-ról és az autizmusról úgy, mint a, nem tudom, az időjárásról, vagy akik érintettek a különleges igényű gyerek gondozásában, nevelésében, szülőségében, most meg erről beszélünk.
De nem is volt szám szerint ennyi érintett.
Egyrésztről több az internet általi tudás, és bocsánat, belevágtam.
Én vágtam bele, bocsánat, hogy nem is volt szám szerint ennyi érintett, az az igazság, mint amennyi most van.
Na ezt mondom, hogy egyrésztről ugye az is egy kérdés, hogy valóban többen vannak-e az érintettek, vagy mi szakemberek és a nem szakemberek tudása, differenciált diagnosztikai, ez most a szakemberekre vonatkozó ismerete nagyobb, mert azok a gyerekek, akik 10 éve, 20 éve hasonló tüneteket produkáltak, és most már fiatal felnőttek, és esetlegesen gyereket vállalnak. Azok a fiatal felnőttek akkor úgy voltak titulálva, hogy ő a rossz gyerek, a nehezen együttműködő gyerek, tehát nem ezeket a kifejezéseket, diagnózisokat használtuk rájuk. Azokról a fiatal felnőttekről beszélek, vagy nem fiatal felnőttekről, felnőttekről, akik szintén érintve voltak, csak nem voltak megnevezve, nem voltak ilyen státusszal ellátva, hogy mondjuk atipikus, vagy neurodiverz, vagy ADHD, vagy autizmus, mert nem volt erre tudásunk, és az internetről, ami megdobta ezt a tudás mennyiséget mindenki számára, nem tudtuk beazonosítani ezeket a tüneteket. És akkor azért folytatnám, szóval, hogy az okok, az apámnak volt az egész életének a témája, hogy egy atipikus fejlődés, vagy egy tipikus fejlődés, az mennyiben genetikai, mennyiben környezeti. Na most ezeknél a gyerekeknél, akikről beszél, ott egyértelmű, hogy van, és minimum 50%-ban, tehát nem minden gyerek esetében, de hogyha nézzünk mondjuk 100 gyereket, megkérdezzük a szüleiket, felvesszük az anamnézist, azért 50%-ban minimum van, hogy a szülőkben is és a családban is volt hasonló impulzív
előfordulás,
igen, tehát hogy a szülőkben, akár az érintett szülőkben. Itt ezt nagyon fontos megemlítenem, hogy azért mostanában már ugye nagyobb a párkapcsolati választási lehetősége a fiataloknak. Mi annak idején jártunk X helyekre, és nagy valószínűséggel, jó szerencsével azon a 6 helyen, ahova jártunk, a szocializáció témakörében, vagy az oktatásban, ott találkoztunk valakivel, aki aztán megtetszett, és összekötöttük az életüket. Most ha belegondolunk abban, hogy megint csak a online világ megnyílásával fiatalok többnyire már egyrészt találkoznak különböző társkeresőkön, de ott is aztán a kapcsolódás akár a közös érdeklődés lehet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy fiatalok egyrészt most már sok olyan területre tudnak fókuszálni az online meg a nem online térben, ami a saját érdeklődésük. Tehát például van egy fiatal, aki az informatika iránt érdeklődik, a fizika iránt, a matematika iránt, zene iránt, és akkor itt most erre próbálok kiukadni, akkor nagyobb valószínűséggel az internet megadja a lehetőségét, hogy olyan párt is találjon, aki hasonló érdeklődésű, és két hasonló érdeklődésű ember, akár hasonló viselkedésű, akár nevezhetjük atipikusnak esetében, ugye ez a genetikai faktor, amikor két olyan fiatal találkozik, akinek mind a kettőnek az informatika, a menetrendek, a repülők, a zene, a fizika, stb. Más a közös érdeklődés, ott azért nagyobb az esély arra, hogy ezek a területek egy különleges személyiséget, egy atipikus vagy egy neurodivers személyiséget rejtenek, és amikor ők családdá alakulnak, akkor megemelkedik ugye a két szülő által, mert egy szülő is hordoz genetikai valószínűséget, amit továbbad, de hogyha két szülő érintett, akkor ez meg tud, ez a valószínűség emelkedni.
Kedves Barbara, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye megszólalt Ömbölcz Herzer Endre leánya, talán nem sértő, ugye, hogy ezt mondtam,
nem,
de az időt be kell fejeznünk a beszélgetést, vagy azt mondani, hogy folytatjuk majd a beszélgetésünket.
Még befejezném az apám gondolatáról, hogy van a genetika, és van a környezet. A környezet nagyon meg tudja határozni azt a hajlamot, amivel érkezünk. Itt a Covid az nem segített, itt nem a vírusra beszélek, hanem a bezártság, a természet nélküliséga, a játszóterek nem kihasználtsága, és aztán nagyon tud befolyásolni még egyéb más szocializációs tényező, és akár családi okok egy olyan genetikai hajlamot, ami ezen az említett témák köré csoportosul. Tehát ezek mind összejátszhatnak, a legfontosabb, hogy ezeket a gyerekeket ne stigmatizáljuk, megfelelő szakember vizsgálja, a legeslegfontosabb, hogy a szülők kapjanak segítséget, mert ez nem rossz nevelés, ezek a gyerekek különleges személyiségek, a szülők kapjanak szülőedukációt, a gyerekek kognitív viselkedésterápiát, és a társadalom pedig információt és elfogadást tanúsítson.
Mai műsorunkban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Czeisel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!